A beszédet tartotta ő a néphez, amit leír, egészen más mondott. Még ma is emlékszem minden szavára. Hát mit mondott? Eső eredt meg, mikor szónokolt. A hallgatók erre előszedegették az esernyőiket. Jókai? Rájuk kiáltott izgató forradalmi hangon. Le az esernyőkkel! Aki az esernyőjét felkapcsolja, az félti a ruháját. Aki ruháját félti, az félti a bőrét is. Aki pedig a bőrét félti, az menjen haza.
Na, ezt mondta Jókai.
Nekem akkor nagyon megtetszett ez a mondás, és ma is, mikor Jókai beszélni kezdett, folyton eszemben járt. Nagy élvezettel hallgattam. Szelíd arcához, tisztes hamuszín parókájához, pompásan illik hangjának lírikus látcsengése. Az a zamat, az a melódiaszerű édesség, mely az ő fenséges szórakásában a mi nyelvünkből előcsilingel, erdőzúgás, pataknak csevegése. Ország címerünknek szivárványos színei játszanak összekeveredve a napverő fényével. És abból a napfényből imittam ott szétpattan egy-egy szilánk bohókás játszi ötletnek. Tele volt a beszéd ilyenekkel. Derültség ömlött el az arcokon, majd harsogó kacaj. Egy ideig el is feledtem, hol vagyok. Beleringattam magamat a falusi idillbe, mintha ez csak egy kukoricafosztó lenne, s egy öreg ember meséket mondana fölséges urunkról, Rákócziról, Vitéz Bercsényi adakozásáról. Majd átugrik hirtelen vagy 200 esztendőt Mészáros Lázárig. Eszembe se jutott, hogy itt most politika van, csak mikor az ellenzék zajos, viharos helyesben tört ki, akkor rázkodtam meg, mint az ébredező. Né, hiszen Jókai beszél a véderőjavaslatról. De miért helyesli az ellenzék? Elkezdtem figyelni. Hát csupa ellenzéki dolgot mondott az öreg úr. Teringette. Hisz ez a javaslat ellen mennydörög. A nemzet nagy költője elpártolt tőlünk. Végünk van. Ugron, Juszt Gyula és a nagy közbeszóló gróf Károly Gábor örömben úsztak, Polonyi. Teletorokkal arsogtam, milyenk már! Még a vén sűn csatár is úgy tartotta két nagy szőrös kezét, hogy az egyiket rögtön belecsapja a másikba, tapsra. De csak mégsem tette. Van benne ösztön. Mert a következő mondatnál már a kormánypárton gyúlt ki a tetszés zaj, s komoran elhallgatott a balvidék. Jókai most a javaslat mellett mondott valamit. Aha, értem már, megvilágosodott az elmém. S kedvem lett volna közbe kiáltani az ő március 15-i beszédjéből. Ha-ha, költő király! Felséget félti a ruháját, a hermelines palástját, a népszerűség drága kövével kirakott dolmányát, és felkapcsolta a szélső baloldali esernyőt. Csak hogy aki a ruháját félti, az a bőrét is félti, aki pedig a bőrét félti, az menjen haza és ne beszéljen, az nem háborúba való, le azzal az esernyővel. De éppen nem fogadott szót, mert alig, hogy észrevette, miként morcosodik el az ellentábor, hogy vonja össze haragos szemölgyeit, hogy csipál, s rázza fejét Szent Iványi Árpád, hogy omlik végig arcról arcra a csalódás, borongó, somályossága oda át, megint egyszerre pesgésbe hozta őket egy ellenzéki mondattal. Miért legyek én németebb Taffe grófnál? Erre megint a kormánypárt kezdett csodálkozni. Jókai ezt is észrevette, és megint mondott egy kormánypárti argumentumot. Mint egy nagy óra inga úgy himbálózott a két párt közt. Tik-tak, tik-tak. A tikre mindig Irányiból intott, és Fehérvári rázta a fejét. A takra Fehérváriból intott, és Irányi rázta a fejét. Mi lelte Jókait? Kérdezték a kormánypártiak. Ugyanezt kérdezte az ellenzék is. Mi lelte? Senki sem tudott rá megfelelni, pedig igen egyszerű a magyarázatja. A nagy író tegnap este otthon az íróasztalánál elhatározta, hogy ma beszélni fog. Fogta bűvös tollát, s megírt egy beszédet a lelke szerint. Mikor megvolt, felolvasta fennhangon.
Ha én ezt elmondanám, akkor nekem adná az ifjúság a fáklyás zenét, és nem Ugronnak vagy Horváth Gyulának.
De mit szólna hozzá a pártom? Mit szólna a trónörökös? Nem, nem. A háta végig borsózott. Másikat írok. Újra leült a vénzsőjébe, maga elé képzelte klubbeli partnereit, a Körösi Sándor bömbölő helyeseit, a Szatmári György dallamos úgyvanjait, és megírt egy másik beszédet. Mikor megvolt, felolvasta fennhangon. Ha én ezt elmondanám, akkor nekem beverné az ablakaimat az ifjúság. S ha még csak ez volna, de mit szólna a közönség? Az ezer nyelvű szörnyetek, aki annyi ideig hordott a tenyere legközepén, a közvélemény. Nem, nem, ezt sem mondom el. Hanem, heuréka, elmondom mind a kettőt. Akkor se fáklyás zenét nem adnak, sem az ablakaimat nem verik be. Így okoskodott a költő, és elmondta mindkét beszédét egybe. Nem is valami új ez tőle. Van egy olyan regénye, amelyiknek két különböző véget adott. Ma pedig elmondott két különböző beszédet, amelynek egy vége lesz. A vége, tudni illik, az lesz, hogy megszavazza az összes paragrafusokat, csak hogy két indokolással. Azért, mert jók, és azért, mert nem jók.
Elhangzott Mikszát Kálmán a Tisztelt Házból. Előadta Sinkovics Imre. A felvételt Borlai Kinga, Katona Imre József, Kulcsár Péter, Kutasi Ferenc, Seprődi Kis Attila és Szalai Péter készítette. A hangfelvétel 1995-ben készült.
Rádió Színház.
A Tisztelt Házból. Előadja Sinkovics Imre.
1907. Csak egy szavába kerül. Minthogy a mai sajtó szerint teljesen megdőlt a régi korrupt rendszer, és többi fel se támadhat, előre látható, hogy ilyen módon megtisztulván a közerkölcsök, s elfoglalván uralmát az abszolút igazság, a jövő generációk éppen úgy nem fogják tudni, mi volt valamikor a sokat ócsárolt, de senki által meg nem vetett korrupció, mint ahogy már kezdik nem tudni, mi volt a koppantó vagy kaloda. Magyarországon az Eötvös József megfagyott gyermekén kívül csak még egyfajta teremtményen esik meg az embernek a szíve, nem a nyomorékon, siketnémán vagy vakon, nem az árván, akinek se apja, se anyja, hanem azon, aki érzékenyen elpanaszolja, nincs protekcióm. No, az igazán szomorú. Ó, szegény szerencsétlen ember. De az ilyen szerencsétlen ember ritkaság. Mert hiszen már a keresztelés is azért van kitalálva, hogy a szüle a meghívott komában patrónust és protektort szerezzen a kisdednek. S azon túl is erre van fektetve a főgond. Apa, anya, protektort keresnek mind a ketten, mi csak